Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Nem szabad kategóriák szerint megítélni, ki a fele barátom és ki nem az. Legyél annak a fivérednek vagy nővérednek a fele barátja, akit nehézségben látsz. Ferenc pápa gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas 367. adásában. Adásunk tartalmából. Vallásháborúk és felekezeti konfliktusok az ókortól napjainkig Európában és a közeli térségekben. Az Erényi gondozásában megjelent kötetről hallanak.
Hát arra keresünk, hogy miért volt annyi keresztes háború? Hát ezért, mert volt olyan tartalma, ami megérintette a korabeli embereket, és igen, tömegeket volt képes mozgósítani.
Honvédségi hírek advent első vasárnapja előtt.
A 15 méter magas és 4 tonna súlyú fenyőfát idén Székesfehérvárról hozták a fővárosba.
Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetét folytatjuk.
Mise után rögtön bemerészkedtem a belterületre. Találtam egy tisztességes motorbiciklist, aki hajlandó volt bevinni. Mit tudnék segíteni? Mit tudnék megakadályozni?
Katonák, hősök, Markovics Milán Mór tábori lelkész szerkesztésében.
Nos, ezentúl, ha észreveszünk egy ilyen kávézót, gondoljunk arra, hogy itt is valaki olyasmiről van szó, aki megjárta a háborút, az első világháborút, és közénk való volt egy magyar, aki magyarként világmárkát hozott létre.
Előző adásunkban már hallhattak arról, hogy vallásháborúk és felekezeti konfliktusok az ókortól napjainkig Európában és a közeli térségekben címmel az Erényi Kiadó gondozásában megjelent egy új kötet, amelyet ajánlottunk a hallgatóink figyelmébe is. Dr. Pósán Lászlóval készített beszélgetést folytatjuk. Teljes interjút a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon láthatják.
A keresztény vallásra jellemző, mondjuk úgy enyhülés, vagy pedig a más vallásokkal szembeni türelem, mikor, hol érhető először tetten a történelem során, és mi hívta életre?
Hát, hogy türelem és enyhülés, vagy milyen szavakat használják, nem tudom, mi a jó kifejezés, mert ez mindig valamiféle viszonyítást feltételez valamihez képest. Na de hát, ha csak a keresztes háborúk eszméjére gondolunk, amit ugye másik Orbán pápa hirdett meg először, az az eszme, hogy vissza kell szerezni a Szentföldet, vissza kell szerezni a volt keresztény területeket, az a maga nemében, az akkori logika szerint, az nem hódítás, hanem a kereszténység védelmezése. A kereszténység védelmezése az pedig egy kegyes dolog, és Istennek tetsző. Tehát ebben semmiféle ilyen negatív tartalmat az akkori ember nem érzett bele. Hát utólag sok mindent lehet sokféleképpen minősíteni, na de hát annak sok értelme megint nincsen, mert az akkori ember gondolatvilága határozta meg az akkori cselekedeteit. A kereszténység számára az üdvösség egy kulcskérdés. Mint ahogy minden monoteista vallás számára, a túlvilág, vagy mi történik a halál után, ez egy kulcskérdés. A muszlimoknál is, keresztényeknél is, tehát itt ilyen értelemben a struktúrája ugyanaz. És hogyha lehet üdvözülni azzal, hogy jót cselekszik az ember az Úr színe előtt, mert elmegy és ezt teszi, vagy azt teszi, az mindenki számára egyértelmű. Érthető, viszonylag egyszerűen felfogható dolog volt. A kor embere alapvetően analfabéta. Nem egy összetett gondolkodású, fekete-fehér, igen, nem, körülbelül némi túlzással, de tényleg ez a helyzet. És hát ez egy komoly, inspiráló tényező évszázadokon keresztül. Hát ha arra keresünk, hogy miért volt annyi keresztes háború, hát ezért. Mert volt olyan tartalma, ami megérintette a korabeli embereket, és igen, tömegeket volt képes mozgósítani. Fordítva is igaz, ugyanez az iszlám a muszlim világban is igaz volt. Ott is képes volt tömegeket mozgósítani, és mindegyik meg van arról győződve, hogy a legjobbat cselekszi. Én azt hiszem, hogy Európa történetében az igazi sok, az nem az volt, hogy a keresztény és a pogány világ szembenállása. Annak is volt sok hatása, főleg, hogy jön a török, nagy ereje van, és így tovább. De hát ez egy világos képlet volt mégiscsak, hogy fekete-fehér, igen, nem. A pogányok jönnek, itt a keresztények. Harcolunk, vagy nem harcolunk. Hát még a Luther is, aki mégiscsak egy új vallási mozgalmat teremtett, új egyházat teremtett, az is a legnagyobb elánnal szól, hogy a török ellen fel kell lépni. Ugyanúgy, ahogy a katolikusok is. Tehát itt nyilván van közös nevező. De az igazi nagy sok talán Európában az volt pontosan, hogy a katolikus világ egysége megbomlott a reformációval, és ahelyett, hogy a kívülről jövő török fenyegetésre reagálna egységesen a keresztény Európa, most egymásnak estek, mert vallásháborúk törtek ki, és ezekben a vallásháborúkban nem volt igazán győztes. Hát Németföldön is volt vallásháború, a Smalkaldeni Szövetség, a protestáns fejedelmek szövetségét, a 5. Károly az pillanatokat leverte, tehát katonailag egyértelműen győzött, és akkor úgy tűnt mindenki számára, hogy innentől kezdve akkor a császár az kétségbe vonhatatlan és korlátozás nélküli központosított hatalmat fog megcsinálni Németföldön, ezért az katolikus fejedelmek mind odaálltak a protestánsok mellé, itt már politika jött be, és az egésznek az a végeredmény, hogy augsburgi vallásbéke, következő év 5. Károly lemond. Teljes kudarc a politikájának. De ez látszik, hogy itt a vallások egy nagyon rövid távú politikai érdek mentén félreteszik a különbözőségeket, ahogy én katolikus vagyok, meg mondjuk luteránus. Franciaországban egy fél évszázad a vallásháborúkkora majd, hogy nem. És nem sikerült dűlőre jutni, mert igaz, hogy a többsége az országnak 90% a katolikus, de a nemesség kb. 50-50%. És a nemességnek van fegyvere, vannak katonái, vannak várai, és így tovább. Tehát azon állt, hogy bukott. Tehát látszik, hogy ezek a kényszerek, vagy aktuál érdekek mentén vannak átmeneti kiegyezések, és hát ez egy idő után megszüli óhatatlanul azt a kényszer megoldás, hogy hát biztos, hogy a vallás az első. Jean Bodennek már van a 16. században egy másik felében egy könyve az államról, ami pontosan azt fejtegeti, hogy az uralkodó iránti lojalitás az előbbre való, mint a vallási, a felekezeti hovatartozás. Hát tulajdonképpen a nanti ediktum ennek egy ilyen gyakorlati lecsapódása. Kérdésénk az, hogy meddig akarják megtartani, és meddig érzik magukban azt az erőt, hogy ez így is legyen. De ne legyen kétségünk, ez a protestáns területeken is igaz. Tehát ahol a protestantizmus kerül túlsúlyba, ott meg a katolicizmus fogják ilyen értelemben háttérbe szorítani. Anglia a klasszikus példa, 8. Henrik szakít Rómával, és onnantól kezdve az angol uralkodó egyben az anglikán egyház feje. És tilos a katolikus vallás. Ez gyakorlatilag évszázadokon keresztül így van. Tehát a különböző vallások egyenjogosítása az már csak a 19. század, annak is második fele inkább, meg a 20. századra tolódik át. Tehát egészen már túl vagyunk a felvilágosodáson is, ha szabad így fogalmazni. Egy hosszú-hosszú folyamat.
Thank you.
Katonák, hősök sorozatunkat folytatjuk. Markovics Milán Mór, katolikus tábori lelkészt hallják.
Egy ismert, ismeretlen katona. Illi Ferenc. Illi Ferenc az első világháború előtt 1913-ban lesz katona. Erdélyi srácként a temesvári gyalogezredbe sorozzák be, és arra számít, hogy 2 évig katona is lesz, majd leszerel. Ám közbe szólt a történelem. Kitört az első világháború. 5 éven át szolgálta a monarchiát, és járt különböző frontokon. Jó katona lehetett, hiszen tiszthelyettes lett, megkapta a koronás ezüst, később a koronás vas érdemkeresztet. Számos ütközet és helyszín egyikéről fennmaradt anekdota szerint épp akkor sétált el jó messzire a szállású szolgáló hegyi barakjától, amikor azt az olaszok rommá lőtték. Mindenesetre túlélte a háborút. És mégis miért is érdekes az ő utóélete, már nem mint katonaként. Miután vége lesz a háborúnak, Triesztbe köt ki. Hogy pontosan hogyan, máig nem tudjuk, azt viszont tudjuk, hogy a nővére gyerekeit tanító zongoratanárnőbe Dorisba szerelmes lesz. Megházasodnak, és gyermekük is születik. Több is. Ám munkára is szüksége volt, így elhelyezkedett a Hausbrand kávépörkölő céghez. Illi Ferenc szinte egy feltaláló volt. Számos ötlete volt, ezért hamar kinőtte magát a Hausbrand cégtől, és létrehozta sajátját. Volt egy különlegessége, egy különleges ötlete, hogy a szokásos forró gőz helyett a vizet nagy nyomású levegővel préselte át, és csak 90 fokig hevítette, így sokkal több illatanyag és aroma került a csészébe. Azóta is a minőségi eszpresszó védjegyének számító világos barna krém, a kréma jegyzi ezt. Számos más találmánya is lett. És talán a kávékedvelők már tudják, de aki nem tudná, elmondom, ha valaki lát egy piros négyzetet, benne az illi, az első egy csimai, második egy y szóval, akkor tudja, hogy ott egy kávézóval és egy kávéval találkozik. Nos, ezentúl, ha észreveszünk egy ilyen kávézót, gondoljunk arra, hogy itt is valaki olyasmiről van szó, aki megjárta a háborút, az első világháborút, és közénk való volt. Egy magyar, aki magyarként világmárkát hozott létre.
A honvédségi hírekben beszámolunk arról, hogy felállították az ország karácsonyfáját Budapesten a parlament előtt.
A Honvédség speciális szállítójárművével érkezett Budapestre az ország karácsonyfája, amit daru segítségével állítottak fel tűzoltók az országház előtt november 24-én kedden a reggeli órákban. A 15 méter magas és 4 tonna súlyú fenyőfát idén Székesfehérvárról hozták a fővárosba. A 40 éves ezüstfenyőt egy 35 tonna teherbírású daru segítségével emelték a Katonai Közlekedési Központ speciális szállítójárművére. A különleges szállítmányt a délutáni órákban rendőri és katonai rendészeti felvezetéssel szállították a fővárosba. A Kossuth tér megújulásakor a tervezők már számoltak a fa kihelyezésével, így egy állandó, földbesüllyesztett foglalat is helyet kapott az országház délnyugati oldalán, amely a kialakított hevedel csatlakozókkal erős szélben is képes stabilan tartani a hatalmas fát. Az ország karácsonyfája adventtől vízkeresztnapjáig díszíti majd a Kossuth teret.
Ádosi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Örök naív mi voltomban először bementem a stukákat irányító tüzérségi harcálláspontra. Tegnap ugyanis megismerkedtem egy német főadnaggyal. Pokoli terszületett meg a fejemben. Megkértem, mutassa meg a telefonközpontjukat, ahonnan irányítják a város bombázását, különösen a zsidó gettóit. Most oda siettem, tudva, hogy ő is ott van. Bevittek a szobájukba a telefonok közé. Lepedőnyi térképek az asztalon. Varsó, bekockázva a térkép. Minden kockában egy szám. Hallom, ahogy állandóan összekötetésben vannak a különböző helyekkel, a városi megfigyelővel, a repülőparancsnoksággal. Hogy megkapják a jelentést a városból, az SS-pripékektől, hogy hol kell szétrombolni valamelyik háztömböt, aszerint adják ki a parancsot a bombázásra. Pár pillanat múlva már meg is jelenik fölöttük két stuka, és zuhanó repülésben víjogva, süvítve, pontosan rácélozza a maga terhét a megnevezett számra, tehát a háztömbre. Iszonyú pontossággal végzik a vágóidi munkát. Ahogy perceken belül bejön a jelentés, a legtöbbnek az a tartalma, pontos a találat. A lakosok kimásznak a réseken. Vagy a zsidók benn maradtak. Vagy a zsidók feltett kézzel jönnek ki a házból. Vagy nem eléggé romboltak a bombák. Kérünk még egy adagot. Szörnyű volt hallani ezeket. Jól körülnéztem kívül belül. Itt valamit tenni kell. Azt látom, hogy erősen őrzik őket, kutyákkal és őrökkel. Ennek ellenére meg kell kísérelni, a más nem, elvágni a drótokat. De ez kevés. Beavatok egy-két bajtársat, aki józan is megfontolt. Megbeszéljük, hogyan tudnánk valami robbanóanyagot ide juttatni, és a levegőbe röpíteni ezt a hóhérbandát. A főhadnagyot sajnálom, valahogy úgy kell időzítenünk, hogy amikor nincs szolgálatban, akkor kell megtennünk. Ha nem megy másként, ő is áldozat lesz. Nem ismerem őket, de ezeket a varsóiakat akármilyen kismértékben is, de segíteni kell. Ahogy kijöttem a németektől, elsétáltam a drótkötegek irányában. Jó ezt is tudni, hol a legkevésbé belátható hely. Hol lehet legalább ezt az elégtételt venni, hogy rombolunk nekik mi is. Vadabb megtorlás úgysem lehetséges, mint az eddigi. Tehát a lengyeleknek semmit sem ártunk ezzel. Ilyen gondokba merülten indultam haza. Ahogy belépek a szobába, éppen azon gondolkodtam, kinek szóljak a tervemről. Leülök az asztalhoz olyan végtelenbe bámuló szemekkel, amikor látom ám, hogy két piros rózsa van egy vázában. Hű, az árgyélusát! Kiment minden nagy terv a fejemből, mit tegyek? Botrányt nem rendezhetek ki, nem dobhatom a virágot. Ujongani nem ujonghatok, hogy belém háborodott ez az asszony. Főbe sem lőhetem magamat miatta. Hát úgy döntöttem, hogy közömbösen megköszönöm a figyelmet a házi asszonynak. Vagy tud róla, vagy nem. Ha igen, akkor puszta figyelem, ha nem, akkor majd figyelmezteti a húgát, hogy ne feltűnősködjék velem.
Az Interarma Caritas 367. adását hallották, megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Ismétlésben is hallható a műsorunk, tartsanak akkor is velünk, mint ahogyan egy hét múlva is. Folytatjuk például többek között azt a sorozatunkat, amelyben a katolikus tábori lelkészek egy-egy bibliai idézet kapcsán mondják el gondolataikat. Akkor is várom önöket a készülékek elé, búcsúzom Ferenc pápa gondolataival. Gyakran magunkba fordulunk és magunkba zárkózunk, számtalan megközelíthetetlen és befogadásra képtelen szigetet teremtünk. Még a legelemibb emberi kapcsolatokból is kölcsönös befogadásra képtelen valóságokat kreálunk. Bezárkózó házaspár, bezárkózó család, bezárkózó csoport, bezárkózó plébánia, bezárkózó nemzet, ez nem Istentől való, ez tőlünk származik, a mi bűnünk.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
November 30-a.